Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található János evangéliuma 11. részében, a 11. rész 1-től 16-ig terjedő verseiben. János evangéliuma 11. részéből az első verssel kezdődően ezt olvashatjuk Istenünk igéjében. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten fia. Jézus szerette Mártát és ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz: Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy? Jézus így válaszolt: Nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. A minden kegyelem Istene tegye áldottá szívünkben a hallott igét, hogy teremhessük a megtérés gyümölcseit. Járták, imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által! Hála telt szívvel csendesedünk most el előtted, mert tudjuk, hogy melletted vagyunk a legjobb helyen. Hála telt szívvel vagyunk itt, Urunk, hiszen tudjuk, hogy Te vagy számunkra az élet forrása. Tudjuk, hogy Te jól ismered minden lelki és testi nyomorúságunkat, mindazt, ami gátként ott van közted és közöttünk. És hálásak vagyunk, mert azt is tudhatjuk a Te igédből, hogy a Te szereteted ezeket a gátakat le akarja rombolni közöttünk. Urunk, most eléd jövünk megtörten, eléd jövünk mindazokkal a nyomorúságokkal, amelyek megterhelnek, amelyek félelmet szülnek a szívünkben, amelyek békétlenséget és szeretetlenséget eredményeznek. És azért könyörgünk hozzád, Te légy, aki megújítod a mi életünket is, aki felhozol bennünket is a halálból, és új emberként magadhoz veszel. Könyörgünk, hogy szent lelked által így munkálkodj ma a szívünkben, szólíts meg egyen-egyenként mindannyiunkat, segíts, hogy a Te igéd gyökeret verhessen a szívünkben. Könyörgünk, hogy áld meg a ránk következő időszakot, az előtted való elcsendesedés, megalázkodás időszakát, hogy az valóban termékeny legyen, és a veled való kapcsolatunkat erősítse. Így kérünk, hogy most is légy velünk, a Te egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném ez úrvacsorás délelőttön, írva található János evangéliumában a 10. fejezetben, a 7-től 15-ig terjedő versekben. A megnevezett helyen János evangélium a 10. rész 7-től 15-ig terjedő verseiben így olvassuk Isten igéjét. Jézus tehát így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok a juhok ajtaja. Aki én előttem jött, mint tolva és rabló, de a juhok nem is hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, megtartatik, az bejár és kijár és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem a tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy 2 hónapos sorozatot zárunk le a mai délelőttön Isten kegyelméből. Az év elején úgy gondoltam, hogy az Úr Jézus jelleméről fognak szólni az igehirdetések január 1. vasárnapjától Böjtig. Az Úr megengedte ezt nekem, nekünk, de egészen más üzenetek jöttek elém, mint amire készültem eredetileg. Sokat gazdagodtam, és remélem, hogy mindnyájan. Vannak sokan, akik keresztények között hordanak olyan karkötőt, aminek az a felirata, hogy WWJD, ami azt rövidíti, hogy mit tenne Jézus. És valóban jó kérdés nagyon sokszor az életünkben, hogy mit tenne Jézus. De hát honnan tudnánk, hogy mit tenne Jézus, hogyha nem ismerjük? Ezért volt fontos, hogy átgondoljuk az ő tökéletes jellemét. Persze nem merítettük ki az ő jellemének a gazdagságát, de sok mindent megtudtunk, megértettünk az elmúlt vasárnapokon. Láttuk az abszolút legjellemzőbb tulajdonságát, amit példaként is állít elénk, amit azt mondja, jó, ha megtanulunk tőle, hogy ő szelíd és alázatos szívű. Aztán láttuk azt, hogy Jézus a valóságot látja, az embert a maga igazságában, valóságában, úgy, ahogyan van. Látja azt, hogy az ember bűnös, de kegyelemre szorul, és így fogalmaz Jézus, hogy elgyötört és elesett. Olyan, akit a sátán kínoz, és emiatt egymást is kínozzák. Aztán azzal is szembesültünk, hogy szinte kérlelhetetlenül egyenes és őszinte az Úr, de olyan szeretettel, hogy csak az sértődött meg a szabain, aki nem akart rá hallgatni, nem akart sosem megtérni. A következő jellemvonás volt, hogy ismeri a jellemünket, és kész formálni is azt. A személyiségünket nem akarja elvenni, csak a jellemünket a magáihoz hasonlóvá formálni. És egészen megrendítő volt látni azt, hogy Jézus mennyire egy volt velünk, vállalt bennünket, egy volt közülünk, nem állt fölöttünk, nem nézett le minket, nem nézett át rajtunk, hanem teljesen vállalt, legfőképpen a bűneinket. Legutóbb pedig azt láthattuk, hogy Simon farizeus és a bűnös nő esetét vizsgálva Jézus egyformán szereti az embert. Azt is, aki látszólag hibátlan, előkelő, jó pozíciókat betöltő, és azt is, aki egyébként a társadalom szemében a legmegvetettebb. Ma pedig az úrvacsora vétel alkalmával arra figyelünk befejezésül, hogy Jézus tántoríthatatlan. Ha elkezdjük olvasni Márk evangéliumát, akkor sokszor szerepel benne az azonnal szó. Egy görög kifejezés található itt, amit azonnal, vagy pedig ennek szinonimái fejeznek ki a magyar fordításban. Van, amikor úgy írja az ige fordítása, hogy rögtön ezután, nem sokkal később, és így tovább. Ha az ember egy kicsit erre odafigyel, és úgy olvassa Márk evangéliumát, akkor azt érezheti belőle, hogy olyan, mintha Jézusnak valami feszes menetrend lett volna az életében. Mindig ment utána tovább. Újabb és újabb feladat, küldetés, ami rávárt. Hát ez így is volt. Jézus azt a 3 esztendőt, amit a szolgálattal töltött, nem elsétálta, elkirándulta itt a földön, hanem nagyon céltudatosan ment. Sokszor pontosan tudta azt, hogy ezzel vagy azzal kell találkoznia, beszélnie, kit kell meggyógyítani, és így tovább. Célja volt az itt létének. Volt egy nagy cél, és azon belül sok-sok apróbb, de ugyanilyen lényeges cél. Másoknak is volt célja Jézus itt létével, csak mindenki másnak más. Mindenki elképzelte, miért is jött, és hogy mi lesz ebből neki a haszna. Megpróbálták kihasználni, legyen a királyunk, aki majd meggyógyít, meg ad nekünk sok mindent, legyen a vezérünk, aki majd elküldi innen, vagy lerázza a nyakunkról a római rabigát. Minél jobban szerette valaki Jézust, annál közelebb állt hozzá, és annál jobban próbálta megérteni Jézus céljait, azonosulni vele, segíteni neki, de tökéletesen igazából senki sem értette meg. Látható ez abból is, hogy a tanítványok nem fogták fel, azért jött, hogy az életét adja értünk. És éppen ezért erről a végső, legfontosabb céljáról mindig mindenki megpróbálta lebeszélni. Jézus azonban tántoríthatatlan volt. Tántoríthatatlanul ragaszkodott az igazsághoz. Ezért vállalta fel például azt a botrányt, hogy a szülőfalujában magára haragította azokat, akik között felnőtt. Hiszen az a megtiszteltetés érte, hogy bement a zsinagógába, azt mondták, hogy jöjj és olvas fel te az igéből. És ő Ézsaiás könyvének 61. részéből felolvasta a kegyelem igéit, és azt mondta, az örömüzenetet, amit legcsodálatosabb, amit valaki hallhat, beteljesedett. Az ígéret, a profécia, az ige, a ti fületek hallatára, ők azonban ennek nem örültek, hanem szó szerint meg akarták Jézus gyilkolni. Vállalta ezt tántoríthatatlanul, mert azok felé is volt küldetése, akik között felnőtt, noha tudta, hogy senki sem lehet proféta a maga hazájában, hogy elveszti sokak szeretetét, barátságát. Tántoríthatatlan volt, amikor a farizeusok, írástudók ellen lépett fel, és nem félt meszelt síroknak vagy világtalanok vak vezetőinek nevezni őket. Keményen a fejükre olvasta a bűneiket, mert azt mondta, hogy ha vakok volnának, akkor nem lenne bűneik. De így, hogy látnak, vagy legalábbis az igét jól ismerik, így bizony vannak bűneik, megmaradnak a vétkeik. Tántoríthatatlan volt, amikor bement virágvasárnap a templomba, és keményen kiűzte a kufárokat, a vásárosokat a templomból. Nem finomkodott, mert a bűnnel nem lehet finomkodni. Nem lehet senkit lebeszélni róla. De nem ezt a tántoríthatatlanságot látták rajta a tanítványai akkor, amikor Mária és Márta üzentek a számára, hogy az ő testvérük, Lázár, nagyon súlyos beteg. Úgy gondolták a testvérek, hogy elég ennyit üzenni Jézusnak, tudni fogja, mit kell tennie. Lázár, akit szeretsz, beteg. Érteni fogja Jézus, hogy sietni kell, hogy itt nagy a baj. Szükséges, hogy jelen legyen. Jézus a Jordánon túl volt, odaérkezett ez az üzenet, és egészen meglepő lehetett talán első pillanatban a tanítványok számára azt hallani, hogy Jézus tudomásul veszi ezt az üzenetet, de nem csinál semmit. De aztán pedig megnyugtató is. Talán úgy gondolták, hát Jézus nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen nagyon jó barátja Lázár. Minden bizonnyal tudna rajta segíteni. De hát most akarták megölni őt ott. Mit tegyen? Menjen vissza? Tegye kockára a maga életét? Lehet, vissza se ér? Mi lesz, hogyha menet közben rárontanak és megölik őt? akkor ő is meghal, meg még Lázárral sem történik semmi jó. Tulajdonképpen akárhogy is, ez a legbölcsebb, a legjobb megoldás. Erre gondolhattak a tanítványok. Nehéz döntés, de Jézus jól döntött, amikor nem mozdult, nem indult el Lázárt meggyógyítani. Teljesen váratlanul azonban Jézus két nappal később azt mondta a tanítványoknak, menjünk Betániába, induljunk. Na ez volt a teljes káosz a tanítványok számára. Miért menne? Mi értelme van? Hát hogyha hallotta, hogy nagy a baj Lázárral, és nem indult el, mostanra ki tudja, hogy mi történt vele. Miért most megy? A baj, a veszély iránta felé ugyanolyan nagy. Akkor miért indulna el? Jézus pedig azt válaszolja, hogy ennek így kellett lennie. Egy percig sem volt kétséges, hogy Jézus elmegy Betániába, segít Lázáron, de egészen másképpen, mint ahogy bárki elképzelte volna. Vállalta a tanítványok teljes értetlenségét, vállalta Márta szemrehányását, amiért elkésett. Azt mondta Jézus, miattatok, a tanítványok miatt kellett így lennie, hogy higgyetek, hogy lássátok, hogy van hatalmam a halál fölött. Én pedig még azt is hiszem, hogy azért kellett így lennie, hogy Jézus elmondhassa azt a két mondatot, ami milliók és milliók számára volt vígasztalásul az elmúlt 2000 évben. A 25. és 26. versekben ezt mondja Jézus. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha örökké. És megkérdezi, hiszed-e ezt? Ott a sírnál mondja ezt Jézus, ahol kézzelfogható, tapasztalható a fájdalom, a halál, hogy valaminek vége, visszavonhatatlanul. Mindnyájan átesünk ezen, mindnyájan veszítünk el barátokat, ismerősöket, rokonokat, szeretteket, és Jézusnak ezek a mondatai ma is szólnak, ugyanolyan erővel, mint 2000 éve. Jézus tántoríthatatlan volt a céljától, a küldetésétől, az igazságtól. Nem volt olyan érv, nem volt olyan eszköz, olyan hatalom, amely eltántoríthatta volna attól, amiért közénk jött. Ezért mondja a János evangéliumában, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem a tulajdonosai, nem a tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal, de én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyém ismernek engem, ahogyan az atya is engem ismer, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Jézus Krisztus nem béres, akit meg lehetett vesztegetni, akit le lehetett volna beszélni arról, hogy ne valósítsa meg küldetését. Két mozgatója volt abban, hogy tántoríthatatlan maradt. Az Isten és az irántunk való szeretet. Ezért tudott ott maradni a kereszten, akkor is, amikor arra buzdították, hogy szálljon le onnan, mert akkor fognak hinni neki. Tántoríthatatlanul szeretett és vállalt mindenkint, minden szenvedést értünk. És ezért lehet most megterítve előttünk az Úr asztala, mert semmi sem tántorította előtt tőlünk, a legnagyobb szenvedés sem. Az ő értünk való áldozatának a jegyeit vesszük hamarosan magunkhoz. Sokszor tettük már. Sokszor tettünk ígéretet, hogy ezután minden másképp lesz. Hogy ezután az Úrral élünk, őt követjük. Ha reálisak akarunk lenni, most is meg fogjuk ígérni, és minden bizonnyal most sem fogjuk tudni megtartani tökéletesen. De amennyire lehetséges, igyekezzünk Krisztusra nézve mi is tántoríthatatlanul hűségesek maradni ő hozzá. A bőti időszakot használjuk fel a bőtölésre. Tántoríthatatlanul mondjunk le valamilyen kedvtelésről, hogy igyekezünk elhagyni bűnöket, hogy ő hozzá közelebb kerüljünk. Legyen olyan időszak, amikor vele, a hozzávaló kapcsolatunkban, szeretetünkben növekedünk. És az ő jelleme erősítsen ebben bennünket. Legfőképpen ez, hogy őt semmi nem tántoríthatja el tőlünk, legyünk mi is hűségesek így hozzá. Amen. Urunk, tudjuk, mi az a tántoríthatatlanság. Előfordul a mi életünkben is, hogy azok vagyunk. Sajnos sokszor mi a saját igazságunkhoz ragaszkodunk tántoríthatatlanul. Sokszor képesek vagyunk még arra is, hogy régi kapcsolatokat, barátságokat feláldozunk azért, mert nem vagyunk hajlandóak belátni, ha esetleg nincs igazunk. Tántoríthatatlanul ragaszkodunk véleményünkhöz, elgondolásunkhoz. Imádkozunk, Urunk, hogy ezektől szabadíts meg bennünket, és segíts abban, hogy tőled ne tudjon semmi elszakítani. Segíts abban, Urunk, hogy a mi tántoríthatatlanságunk a hozzád való ragaszkodásunkban nyilvánuljon meg. Urunk, add nekünk meg azt a kegyelmet, hogy ebben a bőti időszakban hadd tudjunk növekedni a mi hitünkben. Segíts abban, hogy húsvéthoz úgy érkezhessünk meg, mint akik végigjárták veled a szenvedések, és ugyanakkor ezzel együtt a megszabadulásnak az útját is. Kérünk, Urunk, így erősítsd a hitünket, hogy vigasztalást, békességet, hogy erőt és örömöt az életünkben. Imádkozunk, hogy így őrizz és tarts meg bennünket, áld meg most úrvacsorai közösségünket is. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.